Rádióegyetem. A kiterjesztett evolúciós szintézis. Szatmári Őrs előadása.
Szeretettel üdvözlöm a tisztelt kollégákat és a tisztelt hallgatóságot. Evolution of development, vagy néha megfordítják, de akkor más hangsúly, divo-ivo. Tehát tudnillik, ugye arról van szó, ahogy Dawkins barátunk nagyon sokszor mondogatta, hogy tulajdonképpen az egyetfejlődés az egy érdekes folyamat, de hát az evolúció szempontjából igazán az érdekes, hogy mindig visszatérünk ugye a gyökerekhez, és akkor a megtermékenyített petesejtből, vagy valami hasonlóból felépítjük újra a következő generációt, és akkor ugye csak az érdekes abból, ami igazán örökletes változékonyságként tud öröklődni. Ez magában rendben van, csak az a baj, hogy az evolúció biológiának szólni kell valamiről is, például arról, hogy az állat és a növényi formák azok hogyan bontakoztak az evolúció során. Na most azokról mégiscsak kell valamit tudni, illetőleg úgy is lehet mondani, hogyha van a genotípus, tehát a génkészlet, és van a fenotípus, ahogy például mi kinézünk, akkor az a kérdés, hogy milyen az úgynevezett genotype-fenotype mapping, tehát a leképezés a genotípus-fenotípus között, az, hát ugye az önmagában a populáció genetikai egyenletekből nem derül ki, és akkor persze ennek a leképezésnek a természete persze befolyásolni fogja azt, hogy egy valós ökológiai szituációban kiszelektálódik, ahogy Van Walen mondta, lényegében az evolúció az nem szól másról, mint az új egyetfejlődési formáknak az ökológia által való kontrolljáról. Ez egy ilyen bommó, ilyen aranyköpés, de tulajdonképpen eléggé közel van az igazsághoz. De nem fogok róla beszélni, mert annyi ilyen embriológiai, meg fejlődés genetikai ismeretet kellene megmozdítani, hogy akkor megint csak azt hiszem nem beszélnénk semmi másról. Nem fogok beszélni az epigenetikai öröklődés nagy részéről. Ami kár, egy nagyon izgalmas téma, egy-két részét talán fogom érinteni. Elég az, hogy epigenetikai öröklődés nélkül nem lennénk itt. Ugyanis a mi sejtjeinknek a genetikai állománya az közel azonos, viszont nem úgy néznek ki. És amikor a májsejt osztódik, akkor azból májsejt lesz, tehát a májsejtség állapota öröklődött. Ugye, és ez is megjelent valahogy az evolúció során. Ráadásul azt is tudjuk, hogy bizonyos epigenetikai változások, tehát a gének be- és kikapcsoltsági viszonyait érintik, azok átadódnak generációról generációra. Tehát nem az van, hogy teljesen megnyomnák a reset gombot a számítógépen, és akkor visszaesik a minden az eredeti reguláltsági állapotba. Időnként ez a törvény szövedéke, vagy mi a frász, tehát felfestik, és akkor egy epigenetikai változás átmegy simán a következő generációba. Hát ugye mondom se kell, egy nagyon izgalmas téma, nem fogok egy nagy részéről beszélni, egy kisebb és kevésbé közismert részéről talán. Na és van az asztrobiológia, amiről azt lehet mondani, hogy olyan tudományág, amelynek mindmáig nincsen tárgya. Ez egy nagyon arrogáns dolog volt, de én megtehetem, mert én részben foglalkozom ezzel. Csak jelzem, hogy ahol most tartunk, az lényegében ilyen tanult sejtések, hogy a Marson, az Európa holdon, meg hasonló helyeken milyen élet lehetséges, vagy milyen élet volt lehetséges a múltban, és akkor persze programok vannak arra, hogy ezt hogyan bizonyítsuk. Ez egy külön előadás, de azért azt hadd mondjam meg, tehát azért az fontos lenne, de azért kiemelten fontos az evolúció szempontjából, hogy egy olyan bioszférát találjunk, ami a Földtől függetlenül fejlődött. Ennyit azért muszáj vagyok róla mondani. Az Marson nem valószínű, hogy volt vagy van ilyen. Valószínűleg rokonok voltunk vagy vagyunk. Egyszerűen túl közel van kozmikus méretben. Az Európa, az egyik Jupiter hold, az már jóval jobb kandidátus erre. még nagy doktor is lehet belőle, főleg akkor, hogyha majd oda megyünk és megnézzük, és esetleg földitől függetlenül eredeztetett élővilágot találunk. Ugyanis akkor olyan kecses kérdéseket lehet feltenni sokkal jobban, hogy mi az esetleges és mi a szükségszerű az evolúcióban. Ugye, mivel hogy mindnyájan, akik itt ülünk, a baktériumokat is beleértve, ugye tele vagyunk velük, közös ősre vagyunk vezethetők vissza, ez nem tekintett ilyen értelemben független kísérlet. Nagyon az öröklődés, hát ugye jó az evolúcióhoz, de ilyenkor meg nem jó, mert magunkkal hordozzuk az esetlegességeknek mindenféle befagyott nyomait is. 1942-ben a Darwin barátja Huxley-nak a leszármazottja, Julian Huxley megjelentette könyvét a modern szintézisről. Ugye most egy kicsit később van, 2009-et írunk, ami azt jelenti, hogy ez aligha lehet ma már modern. Nos, milyen értelemben, hogy milyen mértékig nem modern? Én nem gondolom azt, hogy abban bármi úgy simán egyszerűen csak rossz vagy marhaság lenne. De azt hiszem, nagyon is gondolom, hogy nagyon komoly mértékben inkomplett. Nem teljes. És ezért van az, hogy az utóbbi egy-két évben az emberek megpróbálják megnézni, hogy most hol tartunk, és milyen kiterjesztett evolúciós szintézis lehetséges a mai ismeretek fényében. Én komolyan gondolom, hogy ez egy jogos kívánalom. Mi több, azt hiszem, látjuk a körvonalait, tehát meg is lehet csinálni. Ugye nem akarták az emberek posztmodern evolúciós, posztmodern szintézisnek nevezni egyébként, mert annak PMS a rövidítés, és annak kellemetlen konnotációi vannak, tehát meg kultúrtörténetben is a posztmodern ez sokaknak nem tetszik, tehát elég az, hogy a kiterjesztett evolúciós szintézisről beszélnek, és erről meg fog jelenni egy könyv a jövő év legelején. Tehát ezért mondom, Huxley-nak meg lesz a saját könyve, új reprint kiadás, és hasonló pofatúrával az meg lesz az Extended Evolutionary Synthesis, az egy szerkesztett kötet, és olyan dolgokról lesz benne szó a részben, amelyekről itten ebben az előadásban próbálok beszélni. Na most, az evolúciós szintézist kétféleképpen lehet kiterjeszteni, durván, hát minden egyszerűsítés, amit mondok ugye egy ilyen előadásban, oldalra meg lefele, na mit jelent ez? Hát a lefele az azt jelenti, hogy valami olyasmiről beszélünk, amit korábban is ismertünk, csak jobban, sokkal mélyebben értjük meg. Hát részben az ivó-divó is ilyen, az epigenetika is ilyen, ezek úgy mélyre fúrnak, és jobban megvilágítják azt, amiről azért valamilyen szinten tudtak. Vannak azok a laterális kiterjesztései az evolúciós elméletek, amelyek egyszerűen nem voltak ott, vagy tényleg csak apró nyomokban. Ezekről jobban fogok beszélni. Óhatatlanul van egy elfogultság az én válogatásomban, itt egy impressionista képet fogok felfesteni nyilván ebben az előadásban, és milyen impressziók, hát az én impresszióim nyilvánvalóan. Na most, amikor Darwin, akiről Számadó Szabolcs nyilván már megemlékezett szépen, elgondolkozott azon, hogy az organizmikus evolúcióban mik történnek, akkor ezek az alapelvek, amelyeket itt ezen az egyetlen dián láthatunk, tulajdonképpen Darwin számára a fajok eredet előtt olyan 10-11 évvel már ismertek voltak. Van olyan feljegyzés Darwintól, ahol gyakorlatilag ezeket a kritériumokat fel is sorolja, majdnem ugyanígy. Érdekes például a heredity helyett valami olyasmi van, hogy az unokáknak hasonlítaniuk kell a nagyszülőkre. De hosszabbá teszi a láncot például. De lényegében ezek a kritériumok meg vannak fogalmazva, illetve azt is mondhatnám, hogy ezekkel a kritériumokkal hogy tudnillik, hogyha ez a hármas megvan, és akkor az örökletes tulajdonságok között legalább van néhány olyan, amelyik befolyásolja vagy a szaporaságot, vagy a túlélőképességet, a kettő kombinációját, rátermettségetnek, fitnessnek nevezzük, akkor az ilyen egység közösségek populációjában természetes szelekción keresztül evolúció indulhat el. Ez még mindig alul definiálja, mert hogyha nagyon kicsi, akkor nagy szerepe van a driftnek. Tehát ugye vannak ilyen kvantitatív hozzájárulások ehhez a képhez, de ugye alapnak vagy kvalitatív elkezdetnek ez nagyon jó. És mint ahogy mondtam, az öreg úr gyakorlatilag ennek tudatában volt, illetve egyetértett volna ez a megfogalmazással. Ami nagyon jó, hogy úgy van viszont ezen a dián, az az, hogy itt nincs explicit utalása sem az organizmusokra, sem a génekre, mert pontosan ez a felismerés volt az, amelyik elvezetett ahhoz, hogy az evolúciós elméletet ki lehet laterálisan terjeszteni. Csak az kell, hogy ezek a kritériumok teljesüljenek, és akkor már teljesen mindegy, az induláshoz legalábbis, hogy a kémia vagy a nyelvek világában vagyunk, és mindenütt meg is történtek ezek a továbbfejlesztések. Az evolúció elmélet mint egy égként hatolt be sok olyan területre, ahol korábban azt hitték, hogy lényegében nincsen keresni valója. Érdekes módon ez az ég hasonlat, ez szerepel Darwinnál, hogy tudnék úgy gondolta, hogy az új egyedek, ugye, amik nagy számban terjeszkednek, hogy égként próbálnak behatolni a meglévő populációba. Egyébként a Darwin feleségét Wedgwoodnak hívják, és az ék az, meg angol wedge. Egyébként akkor kezdődik a wedge szó használata Darwinnál, amikor kicsit közelebb került Emma Wedgwood. Érdekes dolog. Na, mindegy. No, kérem szépen, hogyha az ember átgondolja, hogy amit nem is akarom nagyon ragozni, amit Dawkins a replikátorok környékén különböző könyvekbe kifejtett, azok ugye mind a DNS körül mozognak jobbra meg balra, de hát azt ki lehet spekulálni, hogy azzal biztos nem lehetett olyan módon kezdeni az evolúciót, mert ez egy nagyon komplex molekula, nagyon komplex környezetben van beletéve. Tehát valahogy egyszerűbb kezdeteknek kellett lenni. A kezdet hol van? Logikailag is és szubstancia szempontjából is a kémiába kell, hogy torkoljon, majd Kun Ádám fog erről beszélni tudomásom szerint. Most csak azt akarom mondani, hogy pusztán az a replikátor koncepció, hogyha ma megcsinálna valaki egy Google search-öt, akkor nagyon könnyen lehet, hogy a replikátor szó sokkal többször bukkan elő a mai kémiában, mint a mai biológiában. Teljesen átmozgott az egyik irányról a másikra, és ennek a lehetősége ez az 1986-os eredmény volt, most már ugye megy az idő, ez még az én ifjúsághoz tartozik, hogy a fenébe mondjam. Ez Günther von Kidrowski, aki 1986-ban az első ilyen szintetikus replikátort megcsinálta. Ha azt akarom mondani, egyszerűen ez egy darab DNS, nem egészen mindegy, fogjuk fel, hogy egy darab DNS, amit két részre lehet vágni. Tetszik látni? És hogyha az el nem vágott verziót, meg a két részre vágott két darabot betesszük az oldatba, akkor ezek megtalálják egymást a Watson-Crick párosodás révén, közel kerülnek, ez katalizálja a reakció kovalens kötés kialakulását, kialakul a kovalens kötés, és ezek aztán valamilyen valószínűséggel, milyen rövid a molekula, gyorsan szétválnak egymástól. Na, ez az eredmény volt az első szintetikus önreplikátor, amelyhez semmiféle enzimre nem volt szükség. Tehát ezt azért gyorsan hangsúlyoznám, mert az enzimek ugye magasan evolvált biokatalizátorok, azokat nem lesz jó ide beletenni. Nos, természetesen ez még mindig inkább egy didaktikus példa az élet keletkezése szempontjából, de a replikátor kémia szempontjából nem az. Hát az alapozta meg a replikátor kémiát, és most már nem tudom hány szintetikus kémiai replikátor gyártottak, biztos az 50 körül van már a különböző variánsoknak a száma. Egy részük már semmiben sem emlékeztet a DNS-re, csak az szükséges hozzá, hogy legyen valamiféle templát felszín, és a templát felszín a darabokat fel tudja ismerni. Tehát alkalmasint egész más kémiai szerkezetű molekulákkal ugyanezeket a kunsztokat meg lehet csinálni. Egy példát még erről bemutatok, ez Reza Gadiri eredménye a Scripps intézetben. Semmi más nem csinált, mint a von Kidrowski-féle receptet polipeptidekre alkalmazta. Tehát, ha jól emlékszem, a 64 aminósavból áll a polipeptid, amit ketté lehet vágni, és olyan az aminósav konfiguráció a polipeptidnek a felszínén, hogy felismeri saját maga darabjait, azok benne vannak oldatban, és ugyanúgy, tehát teljesen ugyanazt csinál, mint a von Kidrowski-féle replikátor, összekapcsolódik, és akkor bizonyos valószínűséggel szét tud esni. Ez annál érdekesebb, hogy különböző ilyen molekulákat lehet csinálni, amelyek egymás keletkezését keresztkatalízisben intézik el. Tehát vigyázni kell, nem azt mondom, hogy ezek külön-külön replikátorok itt, hanem azt mondom, hogy ez a molekula segíti ennek a megjelenését, ez a molekula segíti ennek a megjelenését, és az egész, mint halmaz, működik autokatalitikus önmagát növekvő módon. Ezeket a hálózatokat most elkezdték ilyen logikai hálózatok szintézisére is alkalmazni, és ugye ezeknek van valamiféle adaptációja, abban az korlátozott értelemben feltétlenül, hogy alacsony pH-n vagy magas sókoncentráció mellett átalakul ennek a kölcsönhatásnak a hálózata. Ezt is, meg ezt is meg kellett tervezni, kérem szépen, ezek úgy működnek, hogy gondos szerves kémiai tervező munka előzte meg. Az élet keletkezésére ugye ezt nem lehet elmondani, legalábbis azt hisszük, vagyis ezek az eredmények önmagában csak sugalmazzák azt, hogy milyen helyeken kell kotorászni, de nyilvánvalóan az életkezelés problémái direkt nem oldják meg. Miért nem oldják meg? Jöjjünk ide, ehhez a diához. Kérem szépen, összefoglalom az életkeletkezés területét ezzel az ábrával. Ez ilyen meghökkentő összefoglalók napja. Ilyen egy szlájdos kijelentések, de én azt hiszem, hogy ezek védhetők ráadásul. Tehát, ami igazán problémát okoz az életkeletkezésében, az semmi más, mint a mellékreakciók. Ez egyetlen probléma, de ez viszont baromi nagy. Most az, hogy a mellékreakciókat le lehet küzdeni, azt tudjuk abból, hogy mi itt vagyunk. Amikor a mi sejtjeink működnek, akkor állandó a rohadás alanyai is vagyunk. Hogy miért nem esik szét a kedves hallgatós az előadás végére? Azért nem, mert állandóan új molekulák szintetizálódnak az enzimek segítségével, használva a genetikai információt. Igen ám, csak hogy itt olyan apparátusok működnek, amelyek ugye az enzimek 16-on vagy 18-on szor gyorsítják a kémiai reakciókat, és a kívánt irányba gyorsítják őket, ugye? Tehát relatíva nem kívántak, az a kívántaknak a sebessége nagyon nagy. Az élet keletkezéséhez megyünk vissza, nyilván a kívántaknak a sebessége is csökken, mert egyre kevésbé hatékony katalizátorok. És akkor egyszer elekezünk olyan szinthez, amikor hiába van egy autokatalitikus hálózat esetleg, tudjuk jól, hogyha kellene nagy a halálozási ráta, akkor exponenciális növekedés nem fog megnyilván, az egész populáció kihal. Na, ez annyira így van, hogy ez egy kellemesen szőnyeg alá szokták söpörni. Tehát a Miller kísérletekről, aztán tényleg nem szabadna tovább beszélnem erről, a Miller kísérletek esetében is jól kell tudni, hogy mikor kell megállítani a reakciót, és mikor kell publikációt csinálni. Tudnilik, hogyha ez az eredetivel is így volt, azért ne legyenek senkinek se illúziói, ugyanis kicsit tovább várunk, akkor ez a kellemes kátrányszerű képződmény felszívja, mint szívfel begyem az összes szerves molekulát, és a kátrány, mint egy nagy begy felszívja az összes szerves molekulát. Van egy-két kémiai evolúciós kísérlet, ahol nem keletkezik kátrány, nyilván ezek nagyon fontosak, de most megint azt a bölcs kijelentésre ragadtatom magam, hogy a kémiai evolúció és az élet keletkezése az egy kíméletlen verseny volt az élet irányába menő folyamatok és a kátrány irányába menő folyamatok között. Én, mint olyan ember, aki egy ideje már eszem a zsemlét ezen a területen, nekem van egy olyan érzés, hogy az életkezés nem egy könnyű dolog. Tehát vannak improbabilisztikus elemek benne, magyarán könnyen lehet, hogy sok bolygón fogunk kátrányt találni, de kevés bolygón fogunk életet találni, ez ki fog derülni. Tehát én csak egy kicsit pesszimista vagyok ezekben a dolgokban, mert túl sokszor buktam már orra. az élet keletkezését most el is szeretném hagyni, viszont, hogyha az élet keletkezett már, akkor az is igaz, hogy vannak olyan látványos eredményei is az élet keletkezés utáni időszaknak, ami durván 3,5 milliárd évet fog át, és ez az, amit a nagy evolúció nagy lépéseinek szoktunk emlegetni. Ezeknek a taglalása a kiterjesztett evolúció szintézis integráns részévé vált, mondják mások. Tehát mondjuk senki se várhatja, hogy ezzel ne értsek egyet, de ezért aztán vetíteni is akartam. És erről a diáról, milyen után? Igen, erről a diáról most csak annyit szeretnék mondani, hogy egyetlen egy átmenetet se ismerünk a maga teljességében. Ugye mindig az átmenet előtti állapot balra van, az átmenet utáni állapot jobbra van. Ez nem egy szent lista, tehát ez nem a 10 parancsolat. Vannak ilyen elfelejtett vagy kihagyott átmenetek, amelyek szerintem ugyanan fontosak, csak akkor nem volt hozzá még energiánk, hogy azzal foglalkozzunk. A lényeg az, hogy meg vannak csillagozva, azokat különlegesen nehéznek szokták tekinteni, és reményeim szerint fogok mesélni legalább kettőről, a genetikai kód eredetéről és az emberi nyelvkészség eredetéről valamit. Azt a nagy átmenetekkel kapcsolatban viszont el kell mondanom egy példán gyorsan, hogy az egyik olyan visszatérő téma, ami van, az, hogy hogyan lehet alacsonyabb szintű evolúciós egységekben magasabbakat csinálni. Ez többször előfordult az élet keletkezése utáni időszakban, de most még a korai időszakról beszélek valamit, de ilyen analóg problémák újra és újra felmerülnek, tehát ez ilyen konkrétumnak nem rossz. Tehát úgy gondoljuk, hogy volt egy olyan korszak, amikor a gének nem voltak kromoszómában, hanem úgy valamiféle készletben voltak. Ez felvet egy olyan problémát, hogy a készletben vannak, akkor mi garantálja azt, hogy ezek egyszerre fognak szaporodni. A Nobel-díjas fizikokémikus Manfred Eigen, aki észrevette ezt a problémát, egyáltalán mindjárt egy ilyen feloldást is adott rá, egy ilyen molekuláris mutualisztikus rendszer, ilyen molekuláris KGST, ahol ugye az egyes tagok a következő tag replikációt segítik. Tessék figyelni, ez nem olyan, mint a Gadiri-féle protein network, mert ott az egyes tagok külön-külön nem önreprodukálódtak, csak az halmaz egész együtt. Itt minden egyes tag önreprodukáló, ami még katalizálva van egy heterokatalitikus segítséggel, másodrendű autokatalizisnek is mondják kinetikailag. Na, ez a dolog ökológiailag tényleg stabil, így lehetne stabilizálni valamit, csak evolúciósan nem az, ugyanis ahogy ez az úriember megmutatta, hogyha például itt van egy olyan parazita molekula, amelyik nem ad segítséget, de semmit a rendszernek magának, akkor ahhoz, hogy az egész rendszer kipusztuljon, ilyen homogén közegben legalábbis, elég, hogy ez a nyíl erősebb legyen, mint ez a nyíl. Ez, hogy mondják, ilyen exercise to the reader, ezt elég könnyen ki lehet mutatni, nem kell hozzá túl sokat a differenciál egyenletekről tudni. Tehát még egyszer mondom, elég ahhoz, hogy ez kipusztítja az egész rendszert, az, hogy ez a nyíl erősebb legyen, mint ez a nyíl, semmi egyéb részletre nincs hozzá szükség, ezt meg lehet mutatni. Tehát valami egyéb elem szükséges hozzá, és ahogy az egyik olyan megoldás, amivel össze lehet terelgetni ezeket a különben szabadon reprodukáló egységeket, az, hogy amikor betesszük őket egy csónakba, és akkor természetesen csónak sorsában mindenki osztozik, vagyis hiába igaz az, hogy a fehérek és a feketék itt például különböző sebességgel replikálódnak, hogyha mind a kettő szükséges ahhoz, hogy a protosejtnek nevezett gömböt sikeresen osztódjon, akkor azt ki lehet mutatni, hogy az egész folyamat beáll egy egyensúlyba, és hatékonyan küzd a sejtek közötti szelekció a sejten belüli intragenom konfliktussal. Ezt azért mondom, mert az intragenom konfliktusról ugye sokan hallottak más kontextusról, transzpozonok ugrálnak össze-vissza, stb. Tehát nem minden gén viselkedik jól, ezek eleve nem viselkednek jól, de valahogy meg lehet őket szelídíteni. És ez a közös csónakban való evezgetés az egyik mára ilyen kanonikus módja annak, hogy ezt mit lehet csinálni. De ezt azért mondom, hogy újra és újra hasonló problémák előjöttek. Ugye a eukarióta sejt endoszimbionta eredetében ott van, hogy ilyen baktériumok kerülnek be, mitokondrium és plasztis szerepben például. És ott megint igaz, hogy nem lehet csak úgy feltételező, hogy mindenki boldogan egyszerre szaporodik, ahhoz valamiféle mechanizmusok kellenek, és aztán később persze egyre jobb mechanizmusokat lehet a reproduktív szinkronicitás irányába kievolváltatni. Ebben az esetben például a kromoszóma egy egész jó mechanizmus, ugye, mert hogyha más rondasság nem történik, akkor mindenki egyszerre fog replikálódni, ami csökkenti ezt a terhet, ami a belső kompetíció rárak a populációra. Na, tehát ez a fajta dolog, ez újra és újra visszatér. Úgy is lehet mondani, persze sokan felfogják is a biológusok közül, hogy ez egy csoportszelekciós mechanizmus. Igen, azzal semmi baj nincs, hogyha a feltételek adottak hozzá. Mi több a bölcsesség mostanában az, hogy a másik végén az evolúciónak az élet, tehát az ember keletkezése során, ez nem lehet megmozdulni csoportszelekció nélkül. A másik mechanizmus, amiről most nem fogok hosszasan beszélni, a rokonszelekció az, hogy a rokonok segítik egymást, az is hat természetesen, a többsejtűség eredetének a mechanizmusa evolúciós szempontból majdnem csak ez, nem egészen, de most egyszerűsítsük, az rendben van, de gyorsan, ha valaki evolúcióban vájtfülű, ez bocsássák meg, akik nem evolúció, nem biológusok, ezt a megjegyzést annyira fontos, hogy meg kell mondjam. Van a rokon szelekciós társaságnak egy ilyen abszolút fundamentalista, szinte vallásos frakciója, aki azt gondolja, hogy ha egy mechanizmus működik, ami megpróbálja a kooperációt oldani, az csak rokon szelekció lehet. Tehát bármi, ami működik, az definíció szerint rokon szelekció. Na most ez nem így van, explicit matematikai bizonyítás van arra, hogy vannak olyan esetek, méghozzá az esetek nagy része olyan, ha nem lineáritás egy része megjelenik, amelyre az igaz, hogy a rokonszelekciós összefüggések esetleg kvalitatíve jó jóslatot tesznek, de kvantitatíve már nem, és van egy még nagyobb osztály, ahol a rokonszelekciós modellek minden szempontból rossz jóslatot tesznek, szemben a csoportszelekciós modellekkel, tehát ez egy nagyon nehéz, forrongó, de érdekes terület. Tehát a take-home message, hogy mondani szokás az, hogy két nagy mechanizmus van, és ezek részben átfednek, de csak részben egymással, tehát vagy a saját rokonaimat segítem, vagy pedig ha együtt ülök egy csónakban a többiekkel, akkor is működik. Persze ennek is kvantitatív feltételei vannak, hogyha nem vagyunk egymás rokonai. Na, ugorjunk. Tehát azt mondtam, hogy a genetikai kódról, mint nehéz átmenetről szeretnék valamit mondani. Az egyik dolog, ami látszik ezen a táblán, hogy fizikokémiai szempontból a genetikai kód az nem véletlenszerű. Ezt be lehet bizonyítani. Ez annyira szépen van rendezve a fizikokémiai tulajdonságok szerint, hogyha véletlenszerű genetikai kódokat generálunk, akkor 1 milliót kell generálni ahhoz, hogy abból egy olyat találjunk, ami annyira jó, mint ez, vagy egy kicsit jobb. Van néhány kicsit jobb, de nagyon kevés. Okay? Tehát 1 milliót kell generálni véletlenszerűen, hogy legalább ilyen jó legyen. Nyilvánvalóan ez csak megerősít azt, amit minden értelmes ember a saját szemével lát. Hát látta ezt már Carl Woese 1967-ben is, természetesen. Statisztikát az jó ráereszteni, de az csak most megnyugtatott bennünket. Na most viszont van egy másik kérdés, hogy attól még a kód lehetne véletlenszerű abban a tekintetben, hogy tessék meg, megtartom mondjuk a belső szerkezetet, de ezeknek a nukleotidoknak ugye az azonosságát megpermutálom, igaz? Tehát attól még a belső olyan maradna, hogy itt a genetikai kód a tripletek első betűje helyett nem itt G lenne, hanem itt lenne az U, és fordítva ott lenne a G, szóval bármi. Ugyanígy meg lehetne keverni ezt is, ettől még a belső rend ugyanaz lenne. Az a kérdés valójában, hogy mennyire teljesen konvencionális a tripletek hozzárendelése az aminósavakhoz, úgy is lehetne mondani, mennyire tisztán szimbolikus, ugye? Tehát a fát lehet baumnak mondani, lehet tree-nek mondani, meg fának is lehet mondani. Ugyanazt jelenti, mindegyik működik, de van egy konvencionális elnevezés a különböző nyelvekben. Ilyen értelemben konvencionális dolog ez, vagy van valami mélyebb rendező elv mögötte? Ha teljesen konvencionális, egyébként nehezebb az eredetét elképzelni, de legalábbis részletekesen nem az. Ez az új eredmény, amiről szeretnék beszélni. egyre nagyobb a meggyőződés, egyre erősebb a meggyőződésünk, hogy a mai biológiából ismert fehérjéket is működtető világ előtt volt egy RNS világ, amelyben az RNS-ek voltak az enzimek is és a gének is. Ennek még van egy nagyon kritikus, hiányzó eleme, tudnélik nem rendelkezünk RNS alapú replikázzal, ami mégiscsak egy kicsit zsenás az RNS világ szempontjából, de a meggyőződés az, hogy kell egy racionális megoldásnak lennie. Na, de miért bízunk abban, hogy RNS világ volt? Hát itt néhány nagyon erős sok fel van sorolva. Hát egyrészt az, hogy a ribozimeket, azokat lehet gyártani majom ügyességgel, olyan enzimeket, amelyek mai szempontból fontos reakciókat tudnak katalizálni. Mondom, van ez a kis replikáz probléma. Ez már egy fokkal, ha úgy veszük, fontosabb, az az, hogy a riboszómában a kritikus, katalitikus lépés a fehérje szintézis során, az nem a fehérje, hanem az egyik RNS molekula csinálja. Ez kicsit olyan, mint a füstölgő pisztoly, ugye? Tehát, hogy ki lehetett lépni az RNS világba, és na ez aztán az abszolút döntő, kérem szépen. Azok, akik ma tudják, hogy a genetikai kódot hogy kell implementálni, tehát ezt a táblázatot, azok az úgynevezett aminoacil transfer RNS szintetáz molekulák. Elnézést kérek a fizikusoktól, például biológia szörnyen mindenek külön neve van. De ez csak azt jelenti, hogy ők tudják azt, hogy melyik nukleinsav darabot kell melyik aminósavval összeilleszteni. És ez ma is, ez 20 féle van belőlük, a 20 féle aminósavnak megfelelően. Tehát ők tudják a genetikai kódot. Na most, hogyha összehasonlítjuk őket más fehérjékkel, akkor az a megdöbbentő eredmény adódik, hogy ezek nem ősi fehérjék. Tehát fehérjék akkor is voltak már, amikor nem voltak olyan fehérjék, amelyek tudták volna őket, az ő szintetizésüket segíteni. Ennek csak egy megoldása van, más molekulák segítették az ő szintézisüket, és erős érvek vannak amellett, hogy ezek az RNS-ek voltak. Na most, vissza a genetikai kódhoz. Tehát azt kérdeztem, hogy véletlenszerű-e a betűk kiosztása fönt meg balra. Na most, Michael Jarusz azokat a kísérleteket végzi, amelyben RNS molekulákat szelektál arra, hogy erősen kössék az aminósavakat. És utána, ahogy ezt valaki 1990-ben megjósolta, meg lehet nézni azt, hogy a kötőhelyeken túl vannak-e reprezentálva a mai genetikai kódból ismert tripletek. Kérem szépen, itt van 8 aminósav, 8 féle aminósav, az arginin, glutamin, hisztidin, izoleucin, leucin, fenolon, triptofán, tirozin, és tessék megnézni, gyakorlatilag azt kapjuk, hogy mindegyik esetben vagy az antikodon vonatkozásában, vagy a kodon vonatkozásában, adott esetben mindkettő vonatkozásában, a szelektált kötőhelyekben markánsan túl van reprezentálva az a triplet az összetételhez képest, ami egyébként az RNS-ben van, ami a genetikai kódban hozzá van rendelve az illető aminosav. Nem tudom, tetszik érezni, hogy mindjárt ránk szakad a mennyezet? Tehát ez egy akkora eredmény, hogy még. Tudnélik, ez adja meg a mechanizmust arra, hogy hogyan lehetett kiemelni a korábbi világból a genetikai kód bizonyos alapelemeit. Nem kell, hogy minden aminosavra ez igaz legyen, mert ennyiből már lehet elkezdeni proteineket csinálni, amikor aztán átvetik a funkciót, és így tovább. Elég az hozzá, tehát, hogy a genetikai kód egy bizonyos része nem szimbolikus, ennek őrzi az emlékét, direkt sztereokémiai hatás volt. Ez az ötlet már 1967-ben ott volt, de most van rá ilyen kísérlet sorot bizonyíték. És hogyha a biológusok szeretnek ugye biometriai statisztikákat számolni, nem tudom, tessék megnézni, hogy micsoda valószínűségek vannak itt. Itt például 10^100 a valószínűség annak, hogy ez véletlenszerűen így legyen. Itt kérem szépen 10^130 a valószínűség annak, hogy ez így legyen. Egy kicsit erősebb eredmények ezek, mint amit más biológiai disziplinákban látni lehet. Tehát ez, itt nincsen kecmec meg nyavaja. Ez így van, oké? Okay? Nem elfogad olyan mértékű vakság kell, ami ilyen nagyságrendben van. Csak plusz előjellel. Na, tehát ezt azért leszerettem volna zöttyenteni a társaság lelkébe, hogy elképzelésünk kezd arról lenni, hogy a genetikai kód hogyan keletkezhetett a semmiből. Semmiből? Hát az eredes világból, de egy olyan világból, amikor a genetikai kód még nem volt ott. Egy teljesen más területről, megint egy laterális kiterjesztésről szeretnék beszélni, ami az emberi nyelvkészség eredetével kapcsolatos. Az emberi nyelv az tényleg mindenkit izgat a tapasztalatok szerint. Ez egy olyan fejezet, amelyet a rajzoló is elolvasott a mi könyvünkből, elolvasta az, aki a szedő is, a többivel nem foglalkozott, de ezt a fejezetet elolvasta. Miért? Hát ez valahogy közel van az emberek szívéhez, lelkéhez, és intuitívus érzik, hogy ez valami nagyon fontos dolog. Hát persze, hogy fontos dolog. Tudnélik, el lehet képzelni, hogy miféle rendezvényeket tudnánk szervezni a nyelv hiányában. Ugye? Hát nem csak, hogy Darwint nem ünnepelhetnénk, hanem nem lenne semmi, amit ünnepelhetnénk egyáltalán, ami ugye ilyen bonyolult kulturális evolúció terméke. Primitív kulturális evolúciót lehet csinálni nyelv nélkül is. Ugye a csimpánzok esetében nagyon jól dokumentálva vannak, mit tudom, hogy 80 körül van a kulturálisan átadott bélyegek száma. Na de hát mi az a 8? Az 80 szó, ugye? Például az lenne 80. Hát annál egy kicsit jobbak vagyunk. Mi több, van a nyelvnek az az örökletes vonatkozása, hogy ugye az egyik generáció a másikra információkat lehet átadni. Ez egy olyan, ha úgy teszik, epigenetikai öröklődési rendszer, ami hasonlít a genetikai rendszerhez abban, hogy nem nyilvánvaló, hogy hol vannak a korlátai. Mindig lehet újabb és újabb mondatokat generálni, újabb és újabb szituációkra. Tehát ilyen értelemben tényleg van valami hasonlóság, csak éppen a kulturális szférában. Az a kérdés, hogy hogyan lehet ennek az elképzelés, az eredetét elképzelni. Na most ez egy nagyon nehéz terület. Miért? Azért, mert egy csomó olyan technika, módszer, ami működik a biológia más részein, az nem működik itt. Hát például nem működik az összehasonlító módszer. Ugye? Azért, mert ez a nyelvkészség unikális. Erre gyorsan megmondom, hogy bármennyire is szereti valaki a kísérleti állatait, mindenféle olyan kijelentés eddig, ami azt mondta, hogy az állatok kvázi nyelvet használnak, az alapos szemügyre vételezés hatására úgy olvadt el, mint márciusban a hóember. Tehát egyszerűen nem találjuk, de mit nem találjuk? Na ez a másik nehézség, a nem tudom, 10 nagy nehézség között, hogy a nyelvészek között nincs megegyezés arra, hogyan kellene részleteiben jellemezni a nyelvet. A biológusoknak mondom, hogy az, ami a neutralisták és a szelekcionisták, vagy a kladisták és a kladistákat nem szeretők között zajlott a biológiában, az első áldozó lányok beszélgetés ahhoz képest, amilyen viták a nyelvészetben zajlottak és zajlan. Tehát az egy nagyon-nagyon forró és kegyetlen ellentétek által sújtott terület. Ez nem jó, mert akkor azt lehet mondani, hogy amit meg akarunk magyarázni, annak a fenotipikus jellemzésében sincs egyetértés. Ez tulajdonképpen ilyesmit jelent. Na, de azért van egy bottom line, amivel nehéz lenne nem egyetérteni, és mi biológusok inkább ezt szoktuk mondani, hogy lényegében mi arra szorítkozunk, hogy nagyszámú, szimbolikusan alkalmazott szó komplikált nyelvtanon keresztül való használata az, ami megkülönböztet az emberi nyelvet a más fajokban találhatóktól. Mert valóban az állatokat lehet tanítani szavakra, az énekes madarak énekében van szintaxis, csak a szimbolikus referencia a bonyolult szintaxissal soha nem bír az állatokban összejönni, még erős erőszakolás eredményeképpen sem. Tehát van valami, ami újdonság. Na most ezt szórakoztatásképpen vetítem, ez valahelyett legnagyobb neurobiológusok egyike, Santiago Ramón y Cajal, akinek az önélet írásában van egy érdekes, ugye spanyolul írta, egy kicsit olyan lazán fordította a De Felipe nevezetű kolléga, de érdekes megnézni ezt, tessék elolvasni. Tehát, fel is olvassuk, hogy at that time, the generally accepted idea that the differences between the brain of non-human mammals, cat, dog, monkey, etc., and that of men are only quantitative, seemed to me unlikely and even a little offensive to human dignity. Az emberi méltóságot sért, rendkívül őszinte, ezért becsülni kell, nem röhögni rajta. És akkor mesél az állatokról, hogy mennyi mindent tudnak, aztán folytatja. But, tehát az állatok, they do not articulate language, the capability of abstraction, the ability to create concepts, and finally the art of inventing ingenious instruments. Na most ezről tudjuk, hogy egy része már nem igaz. Az állatok formálnak magukban fogalmakat, tudnak egész jópofa eszközöket csinálni maguknak, jól dokumentált kísérletük vannak erre. Csak az, a nyelv az tényleg megmaradt ebből a listából. És utána, tehát hagyjuk el az összes többit, vegyük a nyelvet, és folytassuk tovább. Seem to indicate, even admitting fundamental structural correspondences with the animals, the existence of original resources, of something qualitatively new, which justifies the psychological nobility of Homo sapiens. Na, ez érdekes. Tehát ő lényegében úgy gondolta, és egyébként sokan úgy gondoljuk ma is, hogy van valamiféle alapvető különbség az állatok agyi berendezésében, amelyenek komputációs következményei vannak, ha egy ilyen mai szóhasználatot alkalmazunk, ami nincs ott egyszerűen az állatokban, hanem valahogy az utóbbi durván 5 millió év alatt ezen a leszármazási vonalon szépen evolválódott. Van egy fura dogma, ami sok neurobiológiai könyvben benne van, hogyha mondjuk egy csimpánz és egy ember homológ agyterületéről készítek metszetet, akkor nincs köztük különbség. Én nem tudom, hogy ezek a hülyeségek hogyan propagálódnak, de respektábilis könyvekben. Egyszerűen nincs így. Bármelyik profi neuroanatómus, amelyik a komparatív aspektusokkal foglalkozik, megmondja, hogy ez nincs így. Nem csak arról van szó, hogyha meggondolja az ember, hogy a főemlősök és az ember agykérgi szintezettsége más. Egyszerűen más, ez egy ilyen news and use típusú cikk ábrája, tehát azért közismert kellene, hogy legyen, hogy valami különbség, mint itt lenne, de valahogy ez nincs, el van sikálva. És nem csak arról van szó, hanem hogyha egy kis darabot kimetszek, akkor is nagyon fontos citoarchitektonikus különbségek vannak az ember agykérge és az állatok agykérge, beleértve a főemlősöket is. Persze, és megint jön a nehézség, ebből olyan sokat ne tessék önmagában levonni, mert az elefántnak, ha jól tudom, még több réteg van a kortexében, tehát nincs olyan egyszerű viszony az egyik meg a másik között. Nem tudjuk, na ezt akarom mondani, nem tudjuk tehát, hogy az állatok és az ember agykérge közötti azonosítható különbségekből mi az, ami az általunk felvetett probléma szempontjából releváns, tetszik érteni? Mert lehetnek egy csomó irreleváns vagy kvantitatív különbséget okozó eltérés a kettő között. De mi egy kvalitatív különbséget okozó eltérést keresünk, és ebben a vonatkozásban még nem tudunk semmit. Miért nem tudunk semmit? Valami összefoglaló van erről. Igen, azért nem tudunk semmit, mert nem tudjuk azt, hogy miközben az agy feldolgozza azt a mondatot, amit hallunk, tulajdonképpen mi történik igazából a neuronhálózatok szintjén. Nem tudjuk egyszerűen, hogy minthogyha az ember elképzelné, hogy van egy bonyolult gyár, ami feldolgozza, aztán bejön és csinál belőle valami másikat. Nem tudjuk, hogy az egyes gyár elemei hogy működnek. Egyszerűen ebben a vonatkozásban a tudásunk next to nothing, tehát majdnem semmi. Arról elképzelések vannak, hogy normális személyben általában bizonyos szintaktív műveletek hol zajlanak. De ezzel sem megyünk olyan sokra, mert hihetetlen nagy a variáció, és hogyha elég korán elvesztjük a bal agyféltekénket, akkor a jobb agyfélteke átveszi ennek a funkcióját, és meg lehet mondani, hogy például az illető nyelvhasználata azért nem egészen tökéletes, de egy csimpánzhoz képest még mindig Shakespeare. Oké? Tehát valamilyen értelemben ez a különbség nem könnyen lokalizálható, valamilyen más, általánosabb különbséget jelent az agykérgi hálózatok szerveződése vonatkozásában, és még egyszer nem tudjuk, hogy mi ez a különbség. Hogy lehet más módon vizsgálni ezt a problémát? Hát kérem szépen, itt van egy olyan kérdés, ami nagy izgalmat váltott, és el szeretném mondani, mert szórakoztató, és egy szórakoztatóan negatív következtetés is adódik belőle. Azt nyilván sokan hallották, hogy van egy híres nyelvész, akit úgy hívnak, hogy Noam Chomsky, aki ugyan változtatgatta a véleményét az évtizedek során, de most valami olyasmit mond, hogy tulajdonképpen az emberi nyelvkészségnek az igazi újdonsága, ami nem fordul elő máshol, az a rekurzív képesség, egyszerűen fogalmazva az, hogy kifejezéseket lehet kifejezésekbe ágyazni, és abba újabb kifejezéseket egyszerűen addig, amíg a munkamemória ki nem akad. Hát ugye korlátlanul nem lehet csinálni, mert már nem tudjuk fejbe tartani, de azért, hogyha valaki tanult németül, akkor tudja, hogy az egész szépen lehet ezeket az emeleteket építeni. Egészség, milyen igazat beszélek. Na, és akkor ugye az emberek meg akarják nézni azt, hogy vajon az állatok és az emberek között tényleg megvan ez a különbség. Most az állatok nem beszélnek szavakkal, tehát az úgy nem fog menni, hanem valami mást kell csinálni. Mark Hauser kísérletében tamarin majmok és szokás szerint egyetemi hallgatók szerepeltek. Nem együtt, hanem külön-külön. Az egyetemi hallgatók olcsóbbak egyébként, mint a tamarinok. Elég az hozzá, hogy ez egy, a tamarinokban ez, és a, ugye nyilván, hogy összehasonlítható legyen, az emberekben is egy habituációs kísérlet volt, és az azt jelenti, hogy mesterséges szótagokkal bombázták a kísérleti egyeteket. Nem tudom, lehet-e olvasni ilyen jólapadó, meg ez semmi nem jelent, ez egy mesterséges nyelv. És kétféleképpen lehet unatkoztatni a kísérleti alanyokat, vagy egy ilyen szerkezetben, tehát két halmazra vannak osztva a szótagok, A és B halmazba tartoznak. Ezt külön meg lehet tanulni, és utána lehet véletlenszerűen használni őket. És a mikrofonból vagy egy ilyen szerkezetű input érkezik, ami ugye véges állapotú automatával leírható, és van ez a hierarchikusnak gondolt szerkezet, hogy mondjuk például három A-típusú szótagot, három B-típusú szótag követ, és akkor ugye azt mondták, hogy ez a kifejezés szerkezetnek, tehát ez felelne meg a Chomsky-féle rekurzív szerkezetnek. És ezt ismételgetik, és aztán csinálnak egy hibát, és akkor azt nézik, hogy a tamarin azt oda nézze, hogy mi az Isten. Okay? De észreveszél, hogy ebben a mintázatban elkövettek egy hibát. Na, az eredmény az, kérem szépen, hogy a tamarinok ilyetten néznek akkor, hogyha ezt megsértik, de nem érdeklődnek igazán akkor, hogyha ezt a mintázatot megsértik. Boldogan jelentem, az egyetemi hallgatók talán nem várná az ember, mind a kettőnek a hibáját érzékelni fogják, és akkor ezzel mindenki mennybe ment, mert egyrészt ugye igazolva van ez a psychological nobility, ami a hallgatókat illeti, legalábbis a tamarinokhoz képest, és megnyugodtunk, hogy Chomskynak igaza volt, mert a tamarinok oda se fittyentettek ugye a hierarchikus szerkezet megsértésére. Ez egy science cikk volt. Utána jött a Nature cikk, ez a seregélyek, még az európai seregélyek, az azért európai seregélyek, mert ez a hülye vicc, mindig elszokom, mert az amerikaiakkal reménytelen lett volna nyelvészeti kísérletet csinálni. Az európai seregélyek kell lényegében ugyanezt a kísérlet sorozatot csinálták meg, ott kicsit más volt, mert ott a seregélyek saját repertoáriából lehetett szedni a szótagokat, de hasonlóan ilyen mesterséges mintázatokat, és akkor hatalmas ovációt okozott ezúttal Nature-ben, News and Juice-t is kapott azzal a címmel, hogy Startling Starlings, ami azt jelenti, hogy ugye egészen elképesztő seregélyek, mert ugye az egészen elképesztő seregélyek állítólag sírba tették szegény Chomskyt, mert ugye legalábbis volt olyan közöttük, aki nem tudom, 10 000 gyakorlat után meg tudta különböztetni a hierarchikus szerkezetet elrontó variánsokat is. Na most van egy egész kicsi probléma. Ez egy jó tanulság, tehát tessék meg, hogy science-cik, nature-cik, és itt van az összeomlás, ami nem a science meg a nature-ben jelent meg, hanem mindenféle egyéb folyóra. Ezt ismerjük, ugye? Tehát, hogy az, hogy most szándékosan nem mondok nevet, de hogy mit tudom, X politikus gyerekeket evett reggelire, az hatalmas. Az, hogy nem evett, az valahol a harmadik, negyedik oldalon jelenik meg. Na, ez egy hasonló dolog, kérem szépen. Ugyanis egyet nem vettek észre. A seregélyes kísérletben óvatosabbak voltak, ott mindenféle ilyen egyéb hipotéziseket kipróbáltak, hogy a seregély nem azt csinálja-e, ahelyett, hogy a hierarchikus szerkezetet értené, hogy, és akkor valami 5-6-ot végigpróbáltak, egyet nem próbáltak ki. Nagyon egyszerű a dolog. Tudnék, valójában, amit itt csináltak, az megoldható egyszerű számolással is, és erre senki se ellenőrizte az állatokat. Egyszerűen annyi kell hozzá, hogy 3 A-típusú szótag helyett 3 B-típusú szótag kell, hogy legyen. Tetszik látni, ez valójában nem ezt a hierarchikus szerkezetet tükrözi. Miért? Azért nem, mert nincsenek hosszú vagy távoli függőségek az egyes elemek között, mint a nyelvészetben. Ahhoz, hogy ilyen függőség legyen, az kellene, hogy itt ha egy A1 típusú van, akkor, hogy a zárójelezés után itt legyen egy neki megfelelő B1 típusú, és rendre. És csak akkor ismerné fel az állat valójában, hogyha ezeket kevernénk egymás között, és akkor nem jön neki az a mintázat, vagy nem tetszene neki. Erre nem csinálták meg a kísérleteket. Most még egy dolog van, részben itt Magyarországon is folynak ezek a kísérletek, hogyha rendesen csináljuk a kísérletet, és mesterséges nyelvekkel csináljuk, tehát amik nem jelentenek semmit, úgy tűnik, hogy az emberek se tudják megoldani a feladatot. Ami azt jelenti, alig ha nem, hogy azoknak van igazuk, hogy az az ötlet Chomskytól, hogy van a szintaktika teljesen külön, és van a szemantika teljesen külön, és akkor lehet ilyen jópofa mondatokat konstruálni, hogy ugye szintelen zöld ötletek dühötten alszanak. Okay? Ez egy szintaktikusan teljesen helytálló mondat, igaz, hogy semmit se jelent. Ugye ez egy elkoptatottá váló példa. Az, hogy ma ilyen lehet konstruálni, az viszont semmit sem mond az emberi nyelvkészség eredetéről, mert alig, ha ilyen mondatok konstruálására történt a szelekció, tetszik érteni, mit akarok mondani. Tehát kellett, hogy jelentse valamit, mert különben nem ereszkedett volna. Hát ez mint a genetikai kód, valamire jó kellett, hogy legyen, ennek is jó kellett, hogy legyen valamire, és van elég erős indikáció arra, hogy a szemantika és a szintaxis valahogy közösen kellett, hogy evolválódjon, mert ma se tudunk igazán jól boldogulni akkor, hogyha a szemantikus információ nem áll rendelkezésünkre. Jó, sok nyelvész, aki nem Chomskyen, azt mondta, hogy hát ezt én mindig tudtam, de azért nem árt ezt valamiképpen magunkba beszedni. Most azt nézem, hogy még mit meséljek, ezt nem fogom elmesélni. Ezt viszont elmesélem. Jó? De a kérdés az, hogy akkor milyen kontextusban is eredhetett a nyelv. Hogy egy hosszú történetet röviden összefoglaljak, azt hiszem, hogy az, hogy olyan ügyesek vagyunk például az eszközhasználatban, a tanításban, ami más, mint a tanulás, a tanításban, a kooperációban nagy számban tudunk kooperálni, úgyhogy nem kell feltétlenül rokonoknak lenni hozzá. Az, hogy nagyon fejlett elképzelésünk van a másik ember fejében lévő dolgokról, amit Theory of Mind-nak hívnak, és a nyelvhasználat, ez nem véletlenül ilyen mértékű fejlettséget mutat éppen az emberben. A hipotézis az, ez egy tesztelhető dolog, in the long run persze, hogy valójában arról van szó, hogy bármelyikre is folyik ezek közül a szelekció éppen, vagy mindegyikre egyszerre folyik, Darwin ezt tudta az ilyen esetekben, de mindegy. Tehát a szelekció mondjuk legjobban, ahogy a nyíl mutatja, éppen a tanítás képességére szelektál, mint tudom én, 50 ezer éven keresztül, akkor ennek olyan elemei is vannak, amelyek óhatatlanul egy bizonyos előnyt adnak, ilyen nem szelektált melléktermékként, ha úgy mondjam, a többi egyéb dimenzióban is, és fordítva. Akkor a kooperáció lesz az, mondjuk, ami egy kis ideig jobban előnyben részesül, de ha jobban kooperálunk, akkor persze ki lehet találni, hogy akkor nyilvánvalóan az segíti az, hogy a nyelvhasználat jobban menjen, és fordítva, oké? Na, tehát az az elképzelés, hogy valójában ezek nem véletlenül koevolválódtak, ezek a képességek együtt, mert hogyha bármelyikre folyt szelekció, voltak olyan melléktermékei a szelekciónak, ami az összes többi kritikus vonatkozásban előnyt jelentett. Ezt ugye ki lehet majd hosszú távon találni. Na most, az utolsó dolog, ami kapcsolódik mind a az eszközhasználathoz, a nyelvhasználathoz és a kultúrához, az egy olyan dolog, ami sokak szerint integráns része a kiterjesztett evolúciós szintézisnek, és ez a nis konstrukciónak az elképzelése. Itt van a fő protagonistája, John Odling Smee-nek hívják, és itt van a könyv, ami 2003 környékén összefoglalta azoknak az embereknek a gondolatait. Ezt elég komolyan vették, most például itt van Lord Mayo of Oxford, azért Lord Mayo of Oxford, mert a Royal Society elnökeként aztán Lord lett belőle, ugye, aki az elmélet ökológusok számára közismert alak, ugye írja, hogy ez micsoda fantasztikus ilyen felfedező út, egy korábban furcsa módon az érdeklődés homlokterében nem tartozó témában, és akkor ugye figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az élőlények hogyan konstruálják a saját nissüket, beleértve az embereket is, és hogy ezt mindenképpen el kell olvasni. Na most, az az érdekes dolog, hogy azt hiszem, az én olvasatom az, hogy ez egy fontos szempont, és össze-vissza van a terminológiája minden szempontból keverve. Tehát ha valaki, mondjuk a fiatalok nem emlékezhetnek rá, de ha valaki Juhász Nagypál ökológiai terminológián nőtt fel, akkor a harmadik oldal után a nis konstrukciós nem tudja, hogy most éppen miről van szó, mert oldalanként csúszkál az, hogy a nisre gondolnak, a millióre gondolnak, a környezetre, a környékre, vagy az élőhelyre. És ez úgy minden irányban csúszkál. Oké? Okay? Na most, ez nem jelenti azt, hogy nincs magvas gondolat, ezzel meg az élet ilyen. Ugye? Tehát amikor valami újdonság felmerül, akkor nem feltétlenül a legjobb zakójában jelenik meg, hanem pelenkában, ami időnként büdös. Hát ez ugye, ez normális. Az a kérdés, hogy a vakarcsból lesz-e valami érdekes dolog. Nos, már az alapdefiníció, amit el lehet érni, ugye azt mondja, hogy niche construction is a process in which an organism alters its own or other species environment, often but not always in a manner that increases its chances of survival. Na most, már ez is megütközést kelt bennem. Én a niche konstrukcióba azokat venném be, amelyek növelik a konstruálás eredményeképpen az én túlélési esélyemet. Egyébként én nis destrukciónak hívnám. Ugye, ami tehát, és ilyenből légió van. Tehát, ha kákány csomót akar valaki rekszni, akkor itt aztán bőven van rá lehetőség. Azonban mégis az, amit nem árt megjegyezni belőle, hogy van nagyon sok eset, ami nagyon fontos, durván le lehet írni, most már befagyott valószínűleg ez a véletlen, tehát ez az elnevezés a nis konstrukcióval, és mindesetre jó lesz rá ide figyelni. Na, tehát itt van az, amit ők a protagonisták a tradicionális szemléletnek hívnak. Ugye a következő van, itt halad az idő, lefele kérem szépen, és itt van a környezetnek a különböző állapotai, itt van a génpool, tehát ugye amiben az evolúció történik, ugye egy ilyen fenotípusos eloszlás van, és ugye az a génpoolra a környezet úgy hat, hogy egy természetes szelekció történik, és a genetikai öröklődés köti össze a különböző generációkban a génpool különböző állapotait. Erre mondják ők azt, hogy nyilván ez a klasszikus kép, lényegében a környezet szelektál, és a populáció a genetikai öröklődés kihasználásával evolválódik. Azt mondják, természetesen, ők se hülyék, hát a Feldman a populáció genetika egyik elismert, matematikai populációban elismert művelője, természetesen sokszor nincs is értelme ennél többről beszélni. Ám de, ők azt mondják, hogy valójában nem szabad elfeledkezni azokról a fontos esetekről, amikor az organizmusok, azok visszahatnak a környezetükre, a környezetre való visszahatás módosítja a környezetet, aminek a következtében a természetes szelekció erői is módosulhatnak, vagyis minden generációban megvan valamilyen mértékben ez a niskonstrukció és természetes szelekció hurok, és még egy dolog van, amit ők hangsúlyoznak, most megint vagy jó, vagy nem jó, de csak az ötletet szeretném reklámozni. Van ez az ökológiai öröklődés. Na most, ez fontos. A következőt tudom ezzel kapcsolatban mondani, és ez kell, hogy a vége legyen ennek az előadásnak, bármennyi is vannak még érdekes ilyen laterális kiterjesztések. Hogy tudnillik? J.B.S. Haldane, a Maynard Smithnek a tanító mestere, a genetikai előadásait azzal kezdte, hogy van két nagyon eltérő mondat. Mondhatom azt, hogy az orromat az apámtól örököltem, és mondhatom azt, hogy az órámat az apámtól örököltem. És a genetikus csak az első érdekli. Most a niskonstrukcionisták azt mondják, hogy na ez az, ami nem igaz. Van benne igazság, a következő van. Nagyon jó, hogyha éles eszet örököltem például apámtól, vagy jó orrot, vagy bármi mást, lehet szaporítani a szót. De ugye az ember dühös lesz, ha azt mondja, hogy hát kérem szépen valójában csak ez számít, hogy a telkedet azt kisajátítjuk, amit apától. Igaz, hogy nem esik jól? Na most, hogyha ez az operáció károsan befolyásolja az ágenst, akkor ugyanezt le lehet zongorázni egy csomó ökológiai szituációban. A korábbi generációk egy megváltoztatott környezetet, habitátot, valamit, ezt mindig specifikálni kéne, ahogy ők nem csinálják, hagyományozott alkalmasint a következő generációra, ami, hogy a niskonstrukciónak a pozitív értelmezését tekintjük, az nagyon jól jön, hogy ott van. És ezre számos példa található az állatvilágban, a növényvilágban, amikor nagyon fontos transgenerációs hatások vannak, tehát olyan építmények, a környezet olyan a földi gilisztáktól kezdve a hódvárakon keresztül, a termeszváron, hát már régen nincsenek ott azok az egyedek, amelyek építették, és a bentlakók még mindig használják. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy fontos komponense az ő életüknek. Az igaz, ugye most jön Richard Dawkins, felteszi a kérdést, hogy akkor ez csak ugyanaz, amit én mondtam, kérem gyalázattal, hogy ez nem más, mint a bővített fenotípus, ugye? Hogy a pókban ott vannak azok a gének, nem csak a póknak a morfológia, fiziológia, tudományosságit szabják meg, hanem azt az algoritmust is, amelynek a segítségével a pók hálót sző, és akkor ilyen értelemben azoknak a géneknek a fenotípusa kint van az organizmus testéhez képest. Ez a kiterjesztett fenotípus. Csak erről van-e szó, vagy nem? Hát részben erről van szó, részben meg nem erről van szó. A hangsúlyt a niskonstrukcionisták oda teszik, hogy amikor ennek generációkon keresztül átívelő hatása van, az azért egy más kérdés, mert ott van az ökológiai öröklődés, mint azok a képek, amelyek eredetileg Dawkins megfogalmazott magában. Az természetesen igaz, hogy a két öröklődés máshogy működik általában. Tudnék, az ökológiai öröklődés mechanizmusai mögött általában nincsen semmiféle replikátor. Lehet, hogy van, adott esetben lehet, Zahár is, nem tudom, itt van-e, de vele konstruáltunk olyan példákat, amelyek áttörik ezt a megkülönböztetést, ennek a határát. De nem is azt mondják ők, hogy ez olyan, mint a genetikai öröklődés, hanem pontosan azt mondják, hogy nem olyan. Okay? De attól még fontos. Jó, tehát kérem tisztelettel, ebből az üzenet az, hogy valószínűleg jó dolog ismert dolgokra más szemüveggel ránézni, mert ugye természetesen, amikor már az ismert dolgokkal kapcsolatban ez sikeres, akkor elkezdenek az emberek olyan dolgokra ezzel a szemüveggel nézni, amik nem voltak korábban közismertek. Tehát csak azon múlik, hogy egy sikeres kutatási programot indít el egy ilyen új szemüveg feltétele, vagy sem. Hogyha igen, akkor a terminológia zűrzavara dacára előbb-utóbb kiforja a maga értékes eredményeit, úgy, ahogy az evolúciós kiterjesztésnek számos ága van, ahol még nem tudjuk azt, hogy egyáltalán van-e benne valami mély, vagy csak egy olyan próbálkozás, ami kihal az ideáknak a kompetíciójában. Én is foglalkozom egy ilyennel jelen pillanatban, egy mondat erejéig megmondanám. Az egy nagyon régi kérdés, hogy amikor egy problémát megoldunk, akkor lezajlik-e az agyban valami olyan, ami természetes vagy mesterséges szelekcióra emlékeztet darwini értelemben. De a laza analógiák itt nem érnek egy kalap fécest. Az a kérdés, hogy egy apparátus működik-e az agyban, amely ezt meg tudja valósítani. Okay? Tehát lehet-e tényleg akármi, hogy akármiképpen, de neurobiológiai módszerekkel ötleteket vagy megoldás jelölteket tenyészteni és szelektálni. Alapvetően ugye ez végsősorban egy empirikus kérdés, tehát például ide is ki lehet terjeszteni az igazi darwini elveket, nem csak a lazán értelmezett analógiákat, hogy ez aztán túléle, vagy nem, az aztán eldől. Ebben az előadásban nyilván nem tekintettem át mindent. Az elején elmondtam, hogy bizonyosokat direkt nem fogok, mert túl hosszú vagy túl nehéz, de a maradék közt is ugye válogattam a saját elfogultságaim meg érdeklődéseim szerint. De azt talán sikerült érzékeltetnem, hogy ez a fajta darwini gondolkodás, ez bizony nagyon sok helyre behatolt, és olyan területeken kezd gyümölcsözni, ahol korábban is álmodtak róla. És ez csak azt mutatja, hogy igaza volt Roger Penrose-nak, amikor a Császár új elméje című művében azt írta, hogy három nagy szuperelmélet van jelenleg forgalomban a természettudományokban. A kvantumtérelmélet, az általános relativitás elmélet és a darwini evolúciós elmélet, mert ezeknek a legnagyobb a teljesítő képessége a feltételezések viszonylag kicsi számához képest, és emlékeztünk, egy dián az alapelveket lényegében össze lehetett foglalni. Semmit már, ha úgy tetszik, semmi más nem történik, mint mechanikusan ezeket alkalmazzuk más és más területekre. Persze ugye az a mechanikus alkalmazás hamar kifullad, és akkor már raffinériára van szükség. Miért? Mert, ha jól emlékszem, Darwinnak van egy olyan megjegyzése, hogy vigyázni kell, mert a természet, ha csak lehet, pimaszul szemibe hazudik az embernek. Ja, jut eszembe, ezt nem mondjam, hallottam egy előadást egy héttel ezelőtt Aarhusban, egy olyan fiatal srácról, aki most nagyon sokat foglalkozik a Darwinnak a munkáival, és utána néz mindennek. Az előadási címe az volt, hogy semmi sem igaz abból, amit Darwinról tudsz. Ez persze túlzás, de nagyon jó túlzás volt. Hát tele van mindenféle ilyen városi legendákkal az, amit Darwinról tud. Például azt mondják, hogy ő a Beagle hajón ilyen megtűrt emberként volt jelen. Nem. Nem. Fel van sorolva, hogy ki milyen funkcióban van ott, és Darwin neve mellett van, hogy naturalist. Mi több, azt is kikurkázta a pasas, hogy ezt a királyi tengerészetnek jóvá kellett hagyni ezt a pozíciót, hogy Mr. Darwin a naturalistot. Ez egyik. Darwin pintyek. Darwin azt se tudta Galapagoszon, hogy azok pintyek. Nem tudta, hogy pintyek. Azt később egy szakértő mondta meg neki, na, meg ilyenek. De az alapvető gondolat azért ugye mégiscsak velünk maradt. Na, köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem. Szatmári Őrs, a kiterjesztett evolúciós szintézis. Az ELTE BTK-n 2009. november 18-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.